Kedves gyülekezet, mint minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr, mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert, és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igaz Istenhez fordítani az emberek szívét, mindenütt csak makacsággal, elutasítással találkozott. És az elfáradt, elcsüggett prófétát a Jóisten fölhívta egy hegyre, a Hóreb hegyére, és azt mondta, hogy ott Istennel fog találkozni. És a próféta várt, és egyszer csak egy óriási szélvihar támadt. Olyan szélvihar, hogy meghasogatta még szinte a sziklákat is. Tudjátok, milyen ereje tud lenni egy viharnak? Sokat hallani tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik az Isten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesen morajlik, és megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez, de ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9-től a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, szorongató jellem fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt javabúzából, búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény. Nem kérnek. És nem hárítják el az akadályt, mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogy ha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató jellem fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt, sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem. És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak, azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborukat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenék. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk, apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókából semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglalkozik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, várd tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen adok. De el kell hárítani az akadályt, ne legyen nálad idegen Isten. És teljesítsd a feltételt, hogy az én utaimon jársz. És kérj, nyisd szét a szád, igényeld. És akkor az Isten az ő gazdagságából ad. Egy néhány szót szeretnék szólni azokról, amiket ez a Zsoltár ige említ, és azután főképpen pedig szeretném, ha valahol igazán megtanulnánk, vagy megértenénk, hogy micsoda segítségforrás lehetne a jobb kezünk felől, ha igazán megtanulnánk élni vele, és mernénk tényleg szétnyitni a szánkat, és hittel és bizalommal kérni az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk, és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább. Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy ó, ha Izrael az én utaimon járna, de így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint. Megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton. Nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, Példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3. 5. verset, illetve az 5. 6. verset, és különösen a 6. verset szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, hogy a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Hogy amikor már megtörtént a babilóniaiak, bevették a város, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás proféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk. mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére, és azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők más felé mennek. Akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek, elpusztultok. Maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondta, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ez téged az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is ez a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Ugye ott az a minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja. Ott parancsol az angyalainak felőlünk. Ott azt mondja, nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Ha az ő útján járunk, akkor igazgatja a lépéseinket. De ha mi a magunk tanácsa szerint akarunk menni, ott ezt nem várhatjuk el. Akkor az Úr azt mondja, hagyom őket a szívük keménységében, járjanak a maguk tanácsa szerint. És olyan jó lenne, ha bennünk ott lenne az igény, hogy én mindig akarom tudni, hogy az ő útján járok, hogy most ő igazgatja az én útjaimat. Két kis rövid személyes tapasztalatot mondanék el, hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjaink, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugye nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és tényleg haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, mikor letettem a telefont, akkor egyszer csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abban a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És mikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogy ha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is. És nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk, csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis friss tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat. És akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon. És akkor olyan, tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most ma önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek. De akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt. És azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, hogy másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet, úgyhogy kivételesen június 2. péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékait csak azon az úton kaphatjuk meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket, akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szent Lélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent. De szeretnék 3 bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítása, imádkozni a Szentlélek által. Az első talán ismertebb a Római Levél 8. fejezetében, a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. És mindjárt utána olvasnék másik két igét. Tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az őskeresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek, a gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szent Lélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szent Lélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Így tudnám mondani, a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt, eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig nem issuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az ember magában, hogy kinyithatom a szívemet, mindent elmondhatok, a rosszat is, a sötétet is, mert az Isten úgyis mindent tud rólam, mindenek mezítelenek és leplezetlenek a tekintete előtt, de mégis amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő. És én most kiönthetem előtte a szívemet. Ezeket a dolgokat az embernek tisztáznak ki magában, mielőtt elkezd imádkozni. Hogy amikor kimondjuk ezt a megszólítást, hogy mi atyánk, akkor Istenre tényleg, mint minden földi szülőnél tökéletesebb, jóságosabb atyára tekintsünk, és úgy szóljunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelenlétében nem jutunk, és amíg a mi imádságunk nem emelkedik fel a lélek általi imádságá. Nem akármilyen elszántság kell ehhez, mert nagyon sok minden próbálja ezt akadályozni, és minket elcsüggeszteni, és arra késztetni, hogy ezt megelőzően abba hagyjuk az imádságot. Jób könyvében van egy ige, amikor Jób így felsóhajt, és azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék egészen az ő székéig. De idéznék Jeremiás könyvéből egy másik ígét, amely szinte válaszol erre, és biztosít. Azt mondja, kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az ő jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságá, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról ír le a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt, akkor jöttek a ragadozó madarak az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom. Olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgyse tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Vagy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak. Jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat is, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogy ha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami mást mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba, és ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk szelíd hangjával, azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük. És saját magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket. És felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan. Ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni, nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat, teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig, igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelked tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a 3 verset is. Biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az ige hirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk. De valahogy mégsem értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig hallgatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, vagy csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És Urunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Urunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni. Te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De, Urunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen, csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a te utaidon járunk. De, Urunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szorít az életnek a rengeteg követelő igénye. De, Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a te igéidnek megküzdjük a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.